Kedves hallgatók! Tegnapi adásunkban dr. Hegedűs Györgyi tanúságtételének első részét hallhatták. Kérem, fogadják szeretettel a tanúságtétel második részét is. Isten van olyan türelmes, hogy kivárja, míg megérlelődnek benned olyan gondolatok, amire azt mondja az ember, hogy Uram, legyen meg a te akaratod, és én ebbe boldogan beleállok. Nagyon nem könnyű kimondani, hogy formálj engem úgy, amilyennek szeretnél látni. Egy jogolyét többször említetted már. Van itt az asztalon egy szobor, a kezedbe is veheted. Mit látsz, és milyen gondolatok jutnak eszedbe?
Akkor most megosztok egy nagyon mély dolgot. Engem Györgyinek hívnak, de a szüleim fiút vártak, és György lett volna a fiú. Ezzel sok megdolgozni valóm volt az elmúlt években, évtizedekben. És egyik alkalommal kint voltunk Medjugorjéban, eleinte október 23-án járt ki a csoportunk, és bennem megfogalmazódott az a kérés, hogy Uram, én úgy szeretnék egyszer a születésnapomon kint lenni, ami október 4 Szent Ferenc. De ugye annak nagyon kicsi az esélye, hogy egy közösség egy hónapon belül kétszer menjen. Következő évben felhívott Barbie. Lenne egy csoport, akinek tolmácsra lenne szüksége. Persze, mikor? Szeptember vége. És amikor Medjugorjéban éppen búcsúztunk a szüzanyától, hogy akkor jövünk vissza Magyarországra, akkor tudatosult bennem, hogy október 4-e van. Azaz a születésnapomon kín vagyok. Ezt megadta nekem. És következő évben nekem volt 5 napom egyedül kint Medjugorjéban, és akkor én fölmentem a Krizsevácra egyedül, Mezitláb, életemben először. A barátnőm azt mondta, hogy Györgyi, most először menj fel, csak magadért. És bennem megszületett az a vágy, hogy én szeretnék ebbe a feltámadt Krisztus szobornak a földön lévő részébe belefeküdni. Hogy az új ember keljen ki belőle.
Mert hogy a földön fekvő részen Krisztus testének a lenyomata van.
Lenyomata van, igen. Leértem a Krisztus szoborhoz, imádkoztam ott, soha nem csinálok ilyet, elővettem a telefonomat. És oda volt írva, hogy György, kötőjel I, most tégy magadért. Úgyhogy ezt én jelnek vettem, befeküdtem a Krisztus szoborba, és azt mondtam, hogy jó, akkor most minden Gyurit itt hagyok, és Györgyiként szeretnék kikelni ebből. Ez megtörtént. Mindez április 24-én György napon volt. És akkor nagyon ezt éltem meg, hogy nekem nem kell az erős énjeimet, vagy a határozottságomat, vagy mindezeket megtagadni, letagadni, és azt mondani, hogy ez nem én vagyok, mert ez is én vagyok. A jogi pályán igenis szükségesek ezek a tulajdonságok. És pont a Krisztus szoborból való kikelésnek az egyéves évfordulóján lettem ügyvéd. És hogy mind a kettő György napra esett.
Istennek vannak meglepetései, és még ki tudja, mennyi lehet a számodra.
Egyébként Medjugorjéhoz kapcsolódik ez is, hogy úgy szeretném, ha a szüleim egyszer kijönnének. Édesanyám nem tud végigülni egy ilyen hosszú utat, édesapám pedig ugye nem vallásos. Viszont kaptunk egy meghívást Szarajevóba, és ha már ott voltunk, akkor elmentünk Medjugorjéba, mindezt a következő nyáron, tehát megint nem váratott a Jóisten. De én ugyanúgy kerültem ki Lourdesba, nagyon nagy vágyam lett volna kimenni rá fél évre. Meghívást kaptam, és kijutottam, mert Istennek megmertem fogalmazni, hogy én ezt most nem tudom kifizetni, de nagyon szeretnék ott lenni. Ugyanígy nagy vágyam volt még Pió atyához eljutni, és a születésnapomon kint voltam Pió atyánál. Szóval, hogy az Isten igenis szeret, nem feledkezik meg rólunk, minden apró vágyunkat meghallja, úgyhogy nem adtam föl, hogy találkozik az én vágyam az Isten vágyával, de azt is tanulom, hogy tanulnunk kell jól imádkozni és jól kérni, mert nem biztos, hogy az, amit kérünk, valóban arra van szükségünk. Vagy amikor már azt tudjuk mondani, hogy Uram, nem ilyen és ilyen párt szeretnék, hanem olyan párt szeretnék, aki neked is tetszik, vagy akire szükségem van. Én ezt szoktam mindig beletenni, hogy én arra a férfire vágyom, akivel egymást haza kísérjük a mennyországba.
Mostanában hogyan tervezed meg a következő napjaidat? Mennyire adsz teret annak, hogy azokat Isten formálja, és mennyire vagy képes ezt elfogadni?
Én ezekre igyekszem nyitott lenni. Ami nekem egyrészt most segítség, de ugyanez a nehézség, hogy szabadúszóként dolgozom 2 éve, és ugye nem feltétlenül van elegendő munkám, vagy nincs mindig. Nehéz ilyenkor a bevétellel számolni. Valószínűleg ezért is tudom ezt a létbizonytalansággal teli életet élni, mert van bennem a rugalmasság, meg bizalom. Novemberben nagyon-nagyon kevés volt a bevételem, és hát elkezdtem összeadni, hogy akkor december-januárra nekem ennyi pénzre lenne szükségem, hiszen kamarai díjat, biztosítást, mindenféle adókat kell fizetni, meg hát ott a karácsony. És amikor azt tudtam mondani, hogy uram, de én ezt nem tudom kitermelni, de te látod, hogy erre szükségem van, egymás után hívtak föl megbízásokkal. Tehát decemberben annyi volt a bevételem, mint előtte fél évben összesen. Szóval ebben is megéltem az Isten gondviselését, úgyhogy biztatok is mindenkit, hogy merjetek kérni, és hogy a pénz nem bűn, nekem ez is nagy tanúság, hanem eszköz. Az Isten nem azt akarja, hogy nyomorogjunk, hanem azt szeretné, hogy jól használjuk, hogy ne bálvány legyen.
Jó Istenre ráhagyatkozni. Jó, amikor tudod, hogy figyelemmel kíséri az életedet, te rád is személy szerint van gondja. Ez megerősít. Megerősíti ezt a kapcsolatot, hogy megint gondoskodtál róla.
Aki nekem még így nagyon fontos, és a Mária Rádióban beszélgetünk, nekem a szűzanya. Például én a női dolgokat vele tudom megbeszélni. Ezt már évek óta gyakorlom, ezt főleg nőtársaimnak tudom javasolni. Például, hogy én a szűzanyával járok vásárolni. Régebben sok mindent megvásároltam, ami megtetszett, függetlenül attól, hogy szükségem volt rá, vagy nem. És most már nagyon sokszor büszke tudok lenni, amikor vissza tudok tenni dolgokat. Vagy hogy imádkozni azért, hogy a nőiességünkben erősítsen meg, vagy hogy ő legyen a példaképünk, mint nő. Én szenvedtem ezzel, hogy én mennyire vagyok nő, vagy mennyire tudok lágy lenni, vagy gyengéd lenni, vagy odafigyelő lenni, vagy a bizalmi légkört megteremteni, vagy hogy az otthont megteremtse, hogy legyen hová hazajönni. És hogy én abban a világban nőttem föl, főleg jogászként, ahol folyton verseny van. Én sose voltam ilyen értelemben ambíciózus, nem is akartam könyökölni, hogy ebben a világban fel tudjam venni a versenyt, vagy egyáltalán versenyben maradjak. Ebben például a szűzanya nagyon sokat segített, és hogy visszataláljak ahhoz a nőhöz, aminek az Isten engem megálmodott, vagy hogy én legyek arra büszke, hogy én nőnek születtem.
Meg is adott neked hozzá mindent, mert csinos vagy, fiatal vagy, szép is, mosolygós, és azt a sugárzást lehet érezni rólad, hogy te Istennel együtt vagy. Most egy kicsit ateista vagy, illetve nem hívő fejével gondolkodva, hogyan lehet beszélgetni olyan valakivel, aki már régen meghalt, és azt mondod, hogy a barátnőd? Ez egy nem hívő ember számára maga az abszurdum.
Én a megtérésemet azt Medjugorjéhoz kötöm 2009-ben. És ez az, amit tényleg nagyon nehéz kézzelfoghatóan megfogalmazni, kimondani. Talán pont ezért hívják ezt kegyelemnek, amikor már nem kérdés, hogy ők nem léteznek, vagy nem léteztek. Számomra ők ma is élnek, ők ma is itt vannak. Hiszem azt, hogy Isten tényleg körülöl el minket, és hogy a szűzanya az a mennyek királynője. És ha nem is így gondolunk rá, hogy akkor most én beszélgetek-e vele, vagy nem beszélgetek, csak gondoljunk rá úgy, mint példaképre. Azt a bizalmat, ahogy ő ott fiatalon igent tudott mondani, ahogy gyakorlatilag nem tudta, hogy mire mond igent, de tudta, hogy Istentől van. Ahogy Jézust felnevelte, ahogy az igéket folyamatosan magában, ahogy forgatta, ebben nem tudom, hogy vele gondolunk-e, ő tanította Jézust. Jézus így is gyerek volt, hogy ő az igéket például Máriától hallotta. De csak az, ahogy ő a keresztutat végigjárta Jézussal, vagy ahogy ott volt a tanítványokkal. És mindezt alázattal, sosem hivalkodott, sosem mondta, hogy de gyerekek, engem már egyszer eltöltött a Szentlélek, úgyhogy én pünköstkor már nem megyek, mert bennem már elég Szentlélek van. Szóval azt gondolom, hogy ezt a gyengétséget, odafigyelést, ugyanakkor hatalmas erőt, ahogy ő végigjárta a keresztutat, vagy ahogy az apostolokba tartotta a lelket. Azt gondolom, hogy ha nem is azt nézzük, hogy tok-e vele beszélgetni, de hogy mennyi mindent tudunk tőle tanulni. Szóval, hogy én minden, főleg a nőtestvéreimnek nagyon-nagyon ajánlom, hogy gondolkodjanak róla, hogy ő hogyan élt, vagy miket tett. És hogy én nagyon sokszor férfiaktól is hallottam így a zarándok utakon, hogy igenis kaptak egy édesanyát Medjugorjéba. És hát ami nekem hatalmas ajándék, és azt tényleg, ahogy említettem, tényleg úgy éreztem, hogy én találkoztam a gonosszal is Medjugorjéba, pont ezért megtapasztaltam a rózsafűzérnek a hatalmas erejét. Tehát, hogy ott a sátán tényleg elfut. És hogy ott is szűzanya Jézusra mutat. Medjugorjéba is én ezt szeretem, hogy ő nem azt mondja, hogy hú, itt vagyok Medjugorjéba, engem látogassatok, hanem azt mondja, hogy a fiamhoz gyertek. Az összes üzenetében, abban is hihetünk, nem hihetünk. Ezt is mindenkire én rábízom, hogy kinek, hogy, de ha csak elolvassuk az üzeneteket, azok összhangban vannak a Bibliával is. Mindig Jézushoz hív, mindig arra bíztat, hogy imádkozzunk, imádkozzunk, imádkozzunk. Bánjuk meg a bűneinket, olvassuk a Szentírást, legyünk szeretettel, böjtöljünk, csupa olyan dologra hív, ami tisztítja a lelket, tisztítja a gondolkodást, tisztítja a szívünket, és higgyük el, hogy ezáltal mi is tisztulunk, Isten annál inkább lakóhelyet tud venni a mi szívünkbe, és annál nagyobb szeretettel tudunk fordulni embertársainkhoz, annál jobban látjuk bennük is Jézust. És ebbe a szűzanya hatalmas példa.
És abban is, hogy azzal fejeződnek be az üzenetek, ami nekem nagyon tetszik, és pont az ő alázatosságára is utal, hogy köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra.
Igen.
Mi hányszor tudjuk kimondani ezt? Jézusról beszéltél már, és ugye ő azt mondta, hogy én ugyan most elmegyek, de azért itt vagyok veletek a világ végezetéig. Te számodra hogyan van látható, vagy fizikai módon jelen?
Hadd mondjak el egy most nemrég velem történt dolgot, és akkor ebben szerintem benne van minden, hogy az Isten mennyire időzít, hogy mennyire szeret minket, hogy mennyire figyel ránk. Én a Covid alatt nagyon bezárkóztam, és már így kezdtek a barátaim is így aggódni értem, és legalább arra biztattak, hogy legalább menjek kisétálni. Bellakom a belvárosba, úgyhogy én nem nagyon hagytam el a lakást a vásárláson kívül. És egyik nap így lementem, hogy jó, akkor csak lesétálok a Dunapartig meg vissza, 10 perc séta. Annyira jó esett, és olyan szépen sütött a nap, hogy akkor már átmentem a Margit-hídon, végiggyalogoltam Budán, átjöttem a Lánchídhoz, és pontban 3 órakor az irgalmasság órájában voltam a bazilikában, a Szentségimádás kápolnában. Teljesen egyedül, és nekem ez mindig megnyugtató, illetve a telefonomon is az a háttérkép, hogy az oltári szentség ott van. És én nagyon szeretek ilyenkor csak ott leülni Jézushoz, ott a lábainál. Én nagyon szeretem az irgalmasság rózsafüzérét. A Covid alatt is minden nap mondtuk. Sőt, egy barátnőm kim volt Spanyolországba, és minden nap 3-kor fölhívtuk egymást, és elmondtuk együtt az irgalmasság rózsafüzérét. Szóval, hogy én ebbe se tudom nem meglátni Istent, vagy az ő időzítését. És akkor erre lehet azt mondani, hogy bár mindent belemagyarázok, de hogy én közben meg azt érzem, hogy az Isten még ennyire finom dolgokra is figyel. Valahogy tudja úgy fonni ezeket a szálakat, hogy pont jókor, pont akkor, pont ott. Azt gondolom, hogy ezek nagyon nagy erőt tudnak adni, ha ezekre megnyílik a szemünk. Ha ezekre megnyílik az érzékenységünk. És amikor látjuk azt, hogy az Isten tényleg az ennyire pici dolgokban mennyire figyel, akkor hinni fogunk abba, hogy a számunkra nagy, vagy az életünket meghatározó, megfordító dolgokban is ennyire odafigyel.
Medjugorjéban. Én már így mondom, mert így szoktam meg. Amikor szentségimádás van, főleg az ifjúsági találkozón, több tízezer fiatal ott van, és Jézus valamelyik pap kezében kijönni. Egyszerűen annak a sok-sok, egyébként mozgékony fiatalnak a figyelmét abszolút magára tudja vonni. És annyiszor elgondolkodtam már azon, hogy van-e a világon olyan népszerű valaki, aki képes lenne arra, hogy kijön egy színpadra, 40-50-60 ezer ember elé, leül egy székre, és nézi az embereket, nem mond semmit, és mégis képes magán tartani a figyelmet. És nem csak egy-két percig, hanem nagyon-nagyon sokáig. Ki az, aki erre képes lenne? Én úgy gondolom, senki. Te is átéltél már hasonlót?
Megint Medjugorje, és azt hiszem, hogy a megtérésemnek talán pont ez volt egy ilyen nagyon-nagyon kulcspontja, amikor ezt megtapasztaltam, amit te is említettél, hogy ott van 60-70 ezer ember, tele fiatallal, akik egyébként zsibonganak, meg egész nap 40 fokba hallgatták az előadásokat, végig megy a teljes szertartás, tehát tényleg két rózsafüzér, hosszú szentmise, mert ott is még végigáldoztatják ezt a rengeteg embert, és utána még ott maradnak 40-50 percig, sokan térden állva, meg sem mozdulva, csend van, és egy pontra helyezik a tekintetüket. Ez leírhatatlan. Amikor tényleg érződik, hogy ott valaki jelen van. És én nagyon-nagyon szeretem a ferences atyákat, az ő szerénységüket, alázatukat, ahogy ott egy-egy gondolattal tudják vezetni a fiatalokat, ahogy megadják azt az időt, hogy abban el lehet csendesedni, és hallatszik a nemzetközi kórus a gyönyörű hangjukon, és hogy figyelnek, hogy minél több nyelven énekeljék ugyanazokat a dalokat, amik szinte becsordulnak a szívünkbe, és mint amikor a repedezett földbe beesik az eső, és megtölti. Nekem ilyen élményeim vannak. Ahogy Jézus tényleg, mint valami balzsam végigfolyik a szívemen, a fájdalmaimon, a csalódottságaimon, és ahogy ő ezt begyógyítja.
És az ember ilyenkor azt érzi, hogy milyen jó lenne, hogyha minél többen éreznék azt, amit én.
Igen. És itt jön az, hogy igenis hálás tudok lenni azért a szolgálatért, hogy az Isten engem erre meghívott, hogy én elkísérjek embereket hozzá, és a többi majd jön. Mennyei atyám, én hálát adok neked, hogy megálmodtál engem, hogy Györgyinek álmodtál, hogy nőnek álmodtál, hogy elhívtál a szolgálatra, hogy napról napra növeled bennem a bizalmat, hogy te elég erős vagy, és eléggé szeretsz engem ahhoz, hogy elfogadd tőlem azt is, amikor háborgok, amikor úgy érzem, hogy megfeledkeztél rólam. Köszönöm, hogy folyamatosan bebizonyítod, hogy ez nincs így. És köszönöm, hogy nem azt adod meg, amit kérek, hanem azt adod meg, amire szükségem van. És hogy sokszor nem látom ezt akkor, de napokkal, hetekkel, valahogy évekkel később mégis bebizonyosodik, hogy te vagy a bölcs, hogy te vagy a szerető Isten, hogy számodra semmi sem lehetetlen. És köszönöm neked a barátaimat, mindazokat az embereket, akiket te vezényelsz az életembe, akik közelebb visznek hozzád, vagy akiket te bízol rám, hogy én lehessek eszköz. Kérlek, áld meg a családjainkat, a szeretteinket. Növeld bennünk a hitet napról napra, és adj nekünk bátorságot élni. Hogy ne csak túléljük, hanem hogy megéljük ezt az életet, ezt a hatalmas ajándékot, amit tőled kaptunk. Amen.
Áldja meg Isten azokat is, akik most hallgattak téged. Kedves hallgatók, Hegedűs Györgyi tanúságtételét hallották, a felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu